Szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalommal is. Igazából az énekhez sok mindent nem kéne hozzátegyek, viszont a szívem szorítja megint valami, ami már régóta ott motoszkál, és ez mindig így van, hogy kapok valamit a szívembe, elkezd bugyogni, elkezd ott dolgozni, rengeteg idő eltelik utána, amíg ezt az igét forgatom magamban, én úgy érzem, ez az a rágás, ez az, egyétek az én testemet, hogy egyik az igével való táplálkozás, azt gondolom, hogy ezt tapasztalom, nem csak gondolom, tehát nem egy elképzelésem van róla, hanem tapasztalom azt, hogy igék megjelennek, életre kelnek az olvasás során a szemem és a szemem előtt és a szívembe, és utána elindulnak gondolatok, nem én erőltetem, nem én gyártom ezeket a gondolatokat, hanem úgy dolgozik a szívem, és az énekben azt énekeltük, hogy élő Istenünk van. Élő Isten vagy. És persze ezt így rám mondjuk, hogy oké. Okay. És aki nem csak rám mondja, hanem a szívem majd kiugrik, az látszik rajta, de van, aki csak erre rám mondja, hogy hát tudom. És régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy beszélünk a szellemi dolgokról, mert megértettük, meg eljutottunk oda, hogy elkezdett kinyílni a Szentírás, hogy van egy másik világ. Vagyis van a világ, van a valóság, amiről Isten igéje beszél. Viszont keveset beszélünk arról, vagy talán én beszéltem arról eddig, és ez régóta a szívemben van, hogy van az én világom, van az én életem, van az én belsőm, van az én gondolkodásom, van az én lelkem. Tehát van szellemi része az életnek, és van lelki része az életnek, és én azt tapasztaltam az utóbbi időben, hogy a lelki részét vagy nem értjük, vagy nem merjük elfogadni, hogy az van, és ezáltal nem merünk vele élni. De hogy sokat olvasom, meg hallom a beszélgetésekben, meg olvasom a Discordot is, hogy ilyen szuperszellemi dolgokat beszélünk, meg tudunk, meg mondunk. De az ige azt mondja, hogy Péter beszél arról, hogy van az emberi életnek, az emberi léleknek, az emberi szellemnek, tehát az van az emberi komplex életének egy növekedési, és most itt most lehet dobni a köveket, növekedési fázisa. Növekedési. Péter leírja, hogy a hit mellé tudomány, tapasztalat, tehát hogy működik, hogy alakul át az ember azzá, akivé valójában az Isten megteremti, újjáteremti, újjászüli, és az hogy alakul ki, hogy jön át a fizikai testébe, az életébe. Mert az ige azt mondja, hogy kész vannak azok a dolgok, erről fogok már beszélni, kész vannak azok a dolgok, amiket Isten leír, és ezt vagy elfogadjuk, vagy sem. És hogyha viszont elfogadjuk, akkor az úgy is van. Viszont ha ezt nem tapasztaljuk, akkor nálunk van valahol az akadó, ahol ez nem tud átjönni a testbe, mert az Isten igéje azt mondja, Péter azt mondja, hogy ez át fog jönni, ez átjön a testbe. És gyerekekkel szeretnék szólni először is, hogy gyerekek, tudjátok-e, hogy nem Magyarországon, egy kicsit nehezebb így a kérdés, nem Magyarországon, de külföldön hogyan építik a parkokat? És köszi, Dani, és segítek, tovább viszem a kérdést. Mi alapján tervezik meg a parkokat, illetve mi alapján készül el a parkokba a járdáknak a végleges helyzete, a helye? Mit gondoltok? Van erről elképzelésetek? Gyerekekkel szólok. Na, mondom, gyerekekkel szólok. Ez az. Külföldön van egy olyan szokása, van egy olyan kultúrája, mert megértették az ember belső működését, az ember lelki működését, megértették már a tervezők. A park tervezők bizonyos országokban, és mit gondoltok, hogy a járdákat mikor építik meg a parkokba, ahol ti közlekedtek? Jártatok már parkba? Vannak járdák, ugye? És sokszor ki van téve nagyon szépen védett meg ültetett parkokba, hogy a járdáról lelépni tilos, ugye? Mit gondoltok, a járdákat mi alapján építették oda? Mi alapján? Tehát ki döntött el, hogy ez a járda ott fog menni?
A tervező.
Tudjátok-e, hogy külföldön már tovább jutottak a tervezők és az építők, és azt mondták, hogy ne a tervező döntse el, hogy hova építsük a járdákat, hanem döntsék el azok, akik használni fogják. Képzeljétek el, és majd nézzétek meg, így járjátok a parkokat, aki szokott parkba sétálni, és nem csak a kedvesét nézi állandóan, így és így megy vele a járdágám, de szép, vagy a lába elé is néz, ugye? Szoktál lábad elé nézni, ugye? Az látja azt, hogy van a járda, és néhol vannak ilyen kis ösvények, ugye? Tehát, hogy lecsapják. Sétálunk tópartokon, megyünk parkokba, mi is dolgozunk kint külföldön, egy helyen dolgoztunk, és ott is van egy szép park, patak van mellette, oda jártunk ebédelni, gondolj be, egy órán át egy csörgőpatak mellett eszel, ha, akkora élmény. És akkor vannak jó nevelt emberek, akik a kiépített járdán mennek a patakhoz, a padokhoz, és ahhoz úgy kerülni kell egy jó nagyot. Meg vannak azok, akik nem annyira jó neveltek, bár jó nevelt a nagymamám, de így fogom, és így súgy keresztül megyek a parkon a térdigérő főbe, és fotózok ott, olyan telefonképernyőképe onnan került ki, olyan virágokat látok meg a lábam előtt, és így keresztül megyek rajta. Képzeljétek el, hogy ezt kikerülendően rájöttek arra, hogy a parkokat úgy építsék meg, hogy megcsinálják, odarakják, kinyitják az emberek előtt, és tessék, lehet használni. És megnézik, hogy hol alakulnak ki csapások. Ahol kialakulnak a csapásokat, szépen útulag felhúzzák a járdát. Az ember agya, az ember működése megvan csapásítva, megvan járdásítva, megvan húzalozva, így mondja a szakma. Az embernek van egy gondolkodás módja, ami mentén működik és él. És ezt szerzi, te szerzed anyától, simogatja most a kezed, meg masszírozza. Lesz párod, nagykorodban majd, ha Krisztus addig nem jön el, akkor figyeld meg, hogy szeretnéd majd, hogy ő is simogassa ezt. Ez bevésődik az agyadba. Megszokod. Kialakul benned egy ilyen járda, hogy anya simogatja a kezem. Lesz egy párod, Dani, és akkor simogass már a kezem, drágám. És hogy megkérdez, hogy miért, akkor te tudni fogod, anya is csinálta. Kialakultak bennetek dolgok, amiket szülőktől vettetek át, a környezettől vettetek át, tanultátok, és szokássá tettétek. Sokszor döntöttetek úgy, és ezért kialakult a szokásatok. Ebből később lesz ugye majd a jellem, de most még itt álljunk meg, hogy működik az agyunk. Sokszor önkéntelenül egy idő után már működik. És arról szeretnék beszélni ma, hogy Pál apostol beszél arról, hogy ez viszont nem jó egy bizonyos esetben. Sőt, egyenesen azt mondja, hogy újítsuk meg az elménket. Sőt, azt mondja, hogy így változzunk is el. Na most ezt mondom, 60 éves drága nézőinknek, vagy 70, vagy 80 éves, vagy akár fiatalabb nézőinknek mondom, vagy nektek mondom, akkor hát nem biztos, hogyha reggel fölkelsz, akkor nem azt fogod csinálni, amit eddig csináltál. Az az első, hogy mész és kinyitod a dupla betűs helységet. Vagy mész és iszol. Mert nem kialakítottam egy olyan szokást, mert mondták, hogy a vesének jó, hogy reggel a vese tud fürdeni. A vese tud reggel akkorát tusolni, mint az állat teste. És ezt úgy csinálja, hogy te reggel megiszol 2-3-4 deci langyos vizet, ha egy kis citromot beleteszel, akkor a vese egy akkora fürdést rendez, hogy habzik minden ott belül, és úgy kitisztul, úgy felfrissül, mint a húzat. Például ez nagyon jó a vesének, és ezt megszoktam, kialakítottam évek alatt, és reggel felkelek, és ha barátoméknál alszok, fent alszom a tetőtérbe, akkor jövök le, jó, recseg a fa lépcső, gyönyörű lambírja, meg fa lépcsőn, jövök lefele, recseg, ropog minden, és nem tudok mit csinálni, repülni még nem tudok, de lemegyek, és iszom, és aztán megyek Lábújhegyen föl, persze, recseg a lépcső, nem bírom ki, hogy ne igyak, mert megszoktam, kialakult bennem, ez jön, egyből a testem így működik. Viszont azt mondja az ige, hogy ez nem minden esetben jó, sőt, a régi azt mondja, hogy az úgy nem jó. Az elméd megújulása, erről szeretnék beszélni, hogy újult meg az elmém, mit tapasztalok, hogy újul meg az elme, az ige és az életem alapján. És az énekhez visszatérve, mit énekeltünk az utolsó énekben, hogy milyen Istenünk van? Azt, mit, hogy hol jár ő? Közöttünk, és hol él? Bennünk. Bennem. Voltam egy temetésen, ahol egy kedves ismerősnek az édesanyja meghalt, akit jó ismertem, és elmentünk a temetésre, ő nem kért hívő temetést, vallásos temetést, mert amit ő tapasztalt a családjában a hit és a vallás oldaláról, azt úgy meggyűlölte, hogy nem akart, az volt a végre, de nem akar Istennel szóba állni. Volt egy szép temetés, volt egy szép szónok, és utána beszélgettem a lányával, és a lánya így kérdezgetett az életem felől, ismerjük, hogy egymást viszonylag, fél évente, negyed évente találkozunk, kérdezgetett az életemnek a fontos pontjaiba belekérdezett, ilyen, hogy ugye hit, ilyen, hogy család, hogy hol élsz, és mivel foglalkozol, ugye, ami úgy meghatároz a gerincébe az életedet. És akkor így válaszoltam neki, hogy hát Jézus bennem él, fantasztikusan vagyok, hát család még nincs, még ahol élek, éppen most van egy átmeneti, és mivel foglalkozom, az is éppen átmeneti, tehát sok mindent nem tudok. És akkor így az apuka, az ő édesapja, akinek meghalt a felesége, úgy mondta nekem, pedig azt jó kipróbálni, hogy család, meg minden így, meg úgy mondta, és akkor oké, beszélgettünk, és később ír a lánya nekem, hogy rájött arra, hogy hú, hát ezt egy olyannak mondani, akinek nincs, az biztatni erre, meg annak áradozni erről, hogy az mekkora gáz, és írt nekem egy olyan szép SMS, hogy jaj, ne haragudjak, és mondtam, hogy dehogy haragszom, hát ez egy fantasztikus dolog, és én ezt Istenben, mivel Isten bennem él, ezt Istenben nem lesz letisztázta, minden megvan oldva. És képzeljétek el, hogy Isten benned él, ez attól függ, hogy te mit gondolsz erről, hogy tényleg benned él, mert ha azt gondolod, á, Isten, mit tanultál eddig, mit tanítottak eddig, hogy Isten nem él a benned, hát hogy élhet benned? Hát ő fent van, hát ő olyan világossága a bűnösökkel nem, akik igék sorozatát tudnátok hozni, hogy miért nincs benned. Aztán meg az igék sorozat meg azt mondja, hogy benned van. Mit fogadsz te el? Mi lesz a te meggyőződésed? Mi lesz a te valóság tudatod ebben a kérdésben, hogy Isten hol van? Jöttem az autóval, képzett kell jövök, és direkt nem az autópályán jöttem, hanem mentem ott Pannonhalma környékén, de gyönyörű, dombos, gyönyörű helyeken megyek, jövök, így nézelődök, de szép a táj, és Isten megszólal. És Isten megszólal a szívemben, hogy Attila, minden rendben van az életedben. Biztonságban vagy, mindent elintéztem. Minden a legnagyobb rendben van. Na most ezt nem olvastam, ezen nem gondolkodtam, hanem éppen a tájat néztem, de Isten, mivel benned él, bennem él, bennem biztos, hogy él, ezért ő, amikor gondolja, akkor szól hozzád, üzen neked, megerősít dolgokban. Tehát Isten él, tehát én már biztos egy bizonysága vagyok annak, hogy Isten benned él, vagy bennem él. De mi vezet ahhoz, hogy ezt a tapasztalatot én átéljem? Mert sokan azt mondják, hogy jó, ez jó, elfogadom, én is így gondolom, de én soha nem élem át ezt, amiről te beszélsz. Mi vezetett oda, hogy ez nekem már átjön? Hogy az ige, amit kijelent, az megjelenik a testemben. Mi kell ehhez? A szellemi igazság ott van az igében. Van egy gondolkodásmód, amiről ma fogunk beszélni, és ott a tested, ott az élő valóság, amit ma látsz. Hol van a kulcsa annak, hogy megjelenjen az, amit az ige állít, amit az ige kijelent, amiről az ige bizonyítékot szolgáltat neked? Hol van ennek a kapuja, a gátja? Köszönöm. A lelkedben, az elmédben, a gondolkodásmódban. Persze, teljesen egyértelmű, Marian, amit mondasz, az lesz belőle. De akkor lesz személyes kapcsolat, hogyha az rendben van, mert különben Isten azt mondja az ige, hogy dörömböl. Tehát azt mondja Jézus, hogy ott állok az ajtót, és dörömböl, és ha valaki megnyitja, nem nyitja meg mindenki. Nem hiszi el mindenki, mert valaki azt hiszi, hogy akkor kiáltott fel, amikor azt énekeltük, hogy amikor a testem elgyengül, akkor te, hogy van az ének? És életre hisz. Kérdésem, ez a jövőben lesz? Mondok neked valamit, én a mai napig így énekeltem. Hogy ez a jövőben lesz. És most ott állva a radiátornál kattant, tehát így kaptam egy fülest, így erről fogsz beszélni, ember. Hogy gondolkodol? Nem. Mikor gyengül el a tested? Ekkor kiáltottál fel, hogy halleluja. Tehát, hogy mikor gyengül el a tested? Amikor te úgy döntesz, hogy neked ebből elég, ami eddig volt, nem akarod azt élni tovább. Erről nézzünk meg ma kettő darab, két történetet, de előtte Isten igéjét, hogy mit is mond pontosan, hogy miért, mi az a pont, ahol neked eldől. Én ezt úgy hívom így gépész aggyal, meg mit tudom, műszaki fejjel, hogy van a szellem, van a test, tehát van a szellemi valóság, amit Isten kijelentett, amit Isten lát, ami az Isten valósága, van az, amit én látok, ez a kék ing, meg ti, meg ez a meleg, meg a fény, meg mit tudom én, és a kettőt hogy tudom szinkronba hozni? Hogy lesz a valóság az lá, amit én fogok tapasztalni, amit majd fogok látni, amit át fogok érni? Hol dől ez el? A lelkedben én úgy hívom ezt, hogy a váltó kapcsoló, egyébként erről beszéltem már a tavalyi táborban, hogy van egy kapcsoló benned, és ez az elméd, ez a gondolkodás módod, hogy te hogy gondolkodsz arról a dologról. És ez nagyon durva, mert ez meghatározza a múltad, és az eddigi ismereteid, minden meghatározza, és ez iszonyú teher. Jézus, mikor feltámad, még egyszer mondom, feltámadt. A tanítványok mit kérdeztek tőle csípőből az elején? Tehát Jézus feltámadt, mindent, amit mondott, megtörtént. Tehát előtte mondta neki, hogy majd ez lesz. Utána, amikor megtörtént, A tanítványok előtte is vártak valamit, Izrael több száz éve tanította azt, hogy ők várnak valamit. Mit vártak? Egy királyságot, egy földi királyságot, hogy az rómaiak elmenjenek, és ők lesznek a nagy birodalom. Isten ezt megígérte. De a megváltás szempontjából nem ez volt az Istennek a megoldása, de ők ezt várták, így tanították, erre húzalozták a gyerekek agyát, mindenki ezt gondolta. És Jézus feltámad, minden megkövetkezik, amit mond, gondolkodják, hogy hú, nem lett földi király ez, most még mit van, feltámadt, ha, megint itt van, na akkor most megint megkérdezzük tőle, mit kérdeztek megint tőle csípőből rögtön? Most állított helyre, talán, végre, amit mi akarunk. Be volt húzalózva úgy az agyuk, hogy azt nem lehetett kisöpörni. Egy kellett, hogy kisöpörje. Egy esemény kellett, hogy kisöpörje. Ezért beszél Pál apostol arról, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát azt is mondhatnám, hogy megítélhessétek, hogy mi az Isten valósága, hogy ő mit gondol, hogy ő mit tervezett és mit hoz létre, vagy már mit hozott létre, hogy mi az ő valósága. És amikor azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat, erről mi tanultunk teológián, elég mélyen belementünk, most nem akarok ebbe úgy belemenni, de itt nagyon érdekes, a gépészet fogalmai kerültek elő, hogy egy szabás mintába bele kell nyomni valamit. Egy kokillába belöntenek valamit, vagy egy formába belöntenek valamit. Tehát, hogy beleteszik egy már elkészült formára. Az, ami itt kint van, az már el van készülve. De ebbe beleszületsz, a picúrok beleszületnek, gyerekek beleszületnek. És kérdés, hogy te hagyod-e, hogy téged az a valóság belenyomjon a saját mintájába, vagy máshoz fogsz idomulni. Azt mondja itt az ige, hogy idomul, ugyanarra a mintára formál. Tehát azt mondja Pál, ne formálódj ugyanarra a mintára, amit a világ körülötted él. Ne alkalmazkodj hozzá, ne idomulj hozzá. Ne azt fogadd el a valóságnak, most így kis fogom sarkítani, mert ez a lényege, hogy ne ahhoz szabd magad, amit te látsz, amit tapasztalsz. És itt a híres tapasztalatok, sok-sok ember tapasztalat az, hogy múltkor beszéltem valakiről nektek, hogy megkapta a diagnózist, hogy halálos beteg, 2 hete van, nagyon különleges betegsége volt, és fogta az ember is, elfogadta vagy sem? Eldőlt az elméjében eldőlt minden. Még nem ment el a paphoz, de az elméjében már tudta, hogy ez nem így lesz. Tehát az orvos elmondta neki, mi van, ő azt mondta, hogy ha, ez nem. Kiment, vett egy új autót, befizetett egy utazásra a feleségével, és eltervezte, hogy 20 évig milyen könyveket fog írni, mai napig él. És ezek után elment a paphoz, hogy hát akkor meg is kéne gyógyulni. Tudod, mi előzte meg a gyógyulását? A megújulás, a szabás, nem a diagnózis, a doktor, prof, az anyám tyúkja, PhD, meg a ki tudja, mit műtött már meg hány emberet választott szét. Ez egy csodálatos dolog, mert erre szükség van, de ne ez határozzon meg. Annak egy ponton majd szüksége lesz az életedben, akkor meg kell lépni. Amiben élsz, erről beszéltem a gyereknek, amit elfogadsz, amin gondolkodol, amit megengedsz magadnak, amit kiépítesz, abból szokás lesz, úgy fogsz működni. És azt mondja, az igen, ne szabd ehhez, hanem mit csináljál? Azt mondja, hogy változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek. Ugye változzatok el. Ez a változás azt jelenti, hogy alakítsd át, legyen más. Ne az a szabás minta. Ne úgy működj, mint ahogy eddig működtél. Vagy ahogy a világ működik. És azt mondja, hogy ez azért fontos, hogy meg tud ítélni, mi az Istennek a valósága. És azt mondja az ige, hogy nem csak megítél, tehát hogy te itt most ülsz és hallgatsz, és az elmében nálad eldől. De az ige nem erről beszél, hogy te meghallgatod és döntsd el, hogy jó beszél vagy nem jó beszél. Nem erről szól. Hanem arról szól, hogy megítél, vizsgáld meg, próbáld meg. Megbízható, hiteles, alkalmas. Ezt jelenti ez a szó. Ebből a szóból ered. Hogy alkalmas-e az, amit te olvasol? Hiteles-e az? Működik-e az, amit olvasol? Amit Isten kijelent? Ezt kéri Pál. Vizsgáld meg. Próbáld meg. És lesz majd egy ige, egy másik, ami még érdekesebben kiadja, hogy ezt próbálgatni kell. Ez nem úgy van az, hogy én itt most mondom, te addal egyetértettél, és akkor nem tudod azt mondani, hogy oké, így csinálom. Nem. Nem fogod tudni így csinálni. Be van húzva, tarts tiszteletben az elmédet, a testedet, a biológiádat, tarts tiszteletben, mert az be van állva, ki van alakítva, és azt mondja az ige, hogy ezt próbálgatni kell. A tanítványok 3,5 éves korszak egy csodálatos időszak volt, próbálgatták azt, amit Jézus mondott nekik. És volt, amikor tudták csinálni, volt, amikor nem. Amikor Új Szövetség és Ószövetség, annyira szeretem. Az egész Bibliát Erről szól egyébként. Új szövetségben megnézzük, és megnézzük az Ószövetségben. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, egy százados ment hozzá, segítségét kérve. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon. Figyeld, a valóság. Mit lát a százados? Fekszik a szolgám, mert beteg. Nagy kínjai vannak. Elmegyek és meggyógyítom, mondja Jézus. Van egy valóság, amit te lát, és erre Isten reagál, hogy jó, én ezt megoldom. Erre a százados azt felelte, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Jézus, tanítják meg téged is, meg engem. Miért tanítja ez a százados Jézust? A következő szakaszban lesz majd. A hit matekja, én ezt úgy hívom, annyira jó. Tehát elmagyarázza egy pogány százados, hogy működik a szellemi világ. Mert megértette. Azt mondja Jézus, amikor te látsz valamit, amikor te egy helyzetben vagy, azt mondja az ige, egy pogány emberről van szó. Nem bilétás, cédulás, tőzsgyökeres zsidó volt. Bár Jézus az övéi közé jött, azt mondta. Egy pogány ember oda megy Istenhez, és azt mondja, hogy elmegyek, szolgálok neki. Meggyógyítom egyébként ez a szó azt is jelenti, hogy szolgálok, mert nem minden esetben azt csinálta Jézus, amit az emberek elvártak, és erről fog szólni az ószövetségi történet, amit hozok. Isten viszonyulása, Isten terve, Isten akarata mi? Az, hogy oda megy egy pogány, és azt mondja, hogy nekem bajban van a szolgám, akkor azzal mit fog kezdeni Isten? Hányszor dilemmázol te azon, hogy hogy tud segíteni a szomszédodnak, a főnöködnek, az embereknek? Hányszor filózol azon, hogy mi Isten akarata? Hányszor? Még hányszor? Azt mondja Isten, hogy oké, tudok róla, megyek és megcsinálom, megoldom. Százados egyből felé, fejéhez kap, és én erre nem vagyok alkalmas. Mi méltó. Erre én nem vagyok képes, erre én nem vagyok elég. Azt mondta. Amikor találkozol egy problémával, te akarsz-e segíteni? A te tudásodban, a te képességedben bízol-e? Elég méltónak tartod-e magad? Tudom, hogy nem így fogsz járni, tudom, hogy nem így jársz. Csak egyszerűen rögtön beindul a bogár, amit eddig tudsz, amit eddig tapasztaltál, hogy na, akkor elmondom neki, hányszor igyon vizet, ezt ne egyen, akkor feküdjön le időben, azt ne nézze, ilyen ruhát ne hordjon, és elmondjuk neki tövére hegyére azt, amit tudunk, ami a számunkra eddig valóság volt. És azt mondja a százados, hogy nem, én nem tudom. Te mondod-e, hogy nem vagy erre méltó? Te tudod-e ezt mondani, hogy én ezt nem tudom megoldani? Vagy neki állsz rögtön, és akkor egyből elkezdesz imádkozni. Már nyomod is. Uram, gyógyíts már meg! Könyörögsz, vezekelsz, mindent csinálsz, és nem történik meg, és ezért megpattan a hited, megszakad a hited, és meghasonlasz. Erről a végén lesz majd egy nagyon szép ige, ezt is Pál írja. Meddig próbálod még Isten nélkül csinálni azt, amit éppen látsz, azt a valóságot? Vagy mikor fogod azt mondani, hogy te csak szólj? Mikor fogod azt mondani, hogy te már szóltál? Oké, Uram, elolvastam. Oké, akkor ez lesz. Köszönöm. Mikor mondod azt, hogy köszönöm, Atyám, hogy ezt te megtetted, már megcsináltad? Van erre neked igei kijelentésed? Tudod-e az igét arra nézve, hogy egy ilyen helyzetben mit csináljál? Mert hogy nem imádkozni kell sokszor emberekért, a 100%, mert nem működik, mert próbáltad. Nem engem kell felhívni, meg őt, hogy imádkozzál, értem. Na most jön az a szentségtörés. Hanem neked van dolgod abban a helyzetben, de mi a te dolgod? Az, amit Isten igéje mond. Mert azt mondja, hogy szólj, jelensd ki, parancsolj. A hitről szoktunk beszélni, Jézus azt mondja, hogy na majd mindjárt. Mi van kijelentve arról a helyzetről az igében? Milyen kijelentést kaptál te arra a helyzetre? Mert egyrészt az ige kijelent valamit általánosságban, az élethelyzetekről, másrészt a te egyéni helyzetedben mutathat neked teljesen más utat, mint amit eddig nekem mutatott, vagy amit eddig hallottál, vagy láttál. Tehát könyörgöm, ne abból indulj ki, amit eddig tudsz, és amit eddig tapasztaltál, hanem tekintsd úgy magadnak, hogy te erre nem vagy képes, és várjál. És erre megszólalt Jézus, hogy megyek. És akkor mi történt? Honnan tudod, hogy te jó úton haladsz? Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alárendelt katonáim. És az egyiknek azt mondom, menj el, elmegy. És a másiknak, gyere ide, idejön. És az én szolgámnak, tedd meg azt, megteszi. Mit csinál a romai százados? Tanítja Jézust. Nem kell neked oda jönni. Minek jössz te oda? Hát ez nem így működik. Hát nem már. Hát minek fáradozol? Hát ez nem így működik, te neked csak szólni kell, hiszen én is így működök. A szellemi világ törvényei a Földön működnek egyébként, már le vannak példázva. Jézus erről, a példázatok erről szólnak, hogy elmondja Jézus, hogy hogy működik az Atya, hogy működik a mennyei világegyetem. És elmondja, a százados tanítja Jézust arra, hogy hát nem kell odajönnöd. Hát elég csak mondanod, miért, és ez neked mondta el meg nekem, ezért. Értsd meg, hogy az, ami ebbe a világban van, az hatalom alá van rekesztve. Nem tapasztalod? Akkor azt hiszed el, amit eddig tapasztaltál? Vagy mered azt gondolni, hogy hoppá, itt sokkal több van. Mered-e azt elhinni, amit az ige mond? Mered-e azt meglépni majd, amit az ige mond? Azt mondom, a százados értette, hogy ezt mondania kellett, csak annak az egy olyan szituációban mondani kellett. Figyelj, mert az igei történet, erről fogok egyszer beszélni. Lehet, hogy a táborban, még nem tudom. Hogyan működnek a csodák bizonyos szempontból, amit én eddig megértettem, amire eljutottam? Nem minden, ami a Bibliában van, általánosságban igaz minden helyzetre és minden korna. Ez egy alapvető, elárultam mindent. Itt azt mondta, hogy te csak szólj, abban a helyzetben szólj, és meg lesz. Kijelent, parancsol, kihirdet. Amit te kimondasz, az lesz, azt mondta a százados. Ma hogy állunk ez a történethez? Amit már kimondott Jézus, az lesz. Amit már leírt, ami már ki van jelentve, az lesz, vagy amit neked fog mondani, az lesz. Mi van kihirdetve neked? Milyen kijelentést kaptál az életedre nézve? Mit olvastál az igéből? Nem úgy, hogy általánosságban, hogy na hát akkor ezt ígérte Isten, akkor na, ez mindenkinek. Nem. Neked mit mondott az ige? Neked mit mond az ige? Tudod-e? Nem az, hogy ismered-e. Neked mit mond? Tudod-e, hogy neked mit mond? Neked eljött-e az idő, hogy lépjél? Eljött-e az idő, hogy Jézus bemenjen és kipucoljon mindent onnan? Eljött-e az idő, hogy tovább lépjél munkahelyedről? Eljött-e az idő, hogy párkapcsolatba menjél? Eljött-e az idő, hogy állást változtassál? Eljött az idő, hogy meggyógyuljál. Eljött az idő, hogy átvedd azt, amit olvasol. Neked megmondta az Úr. Tudod-e ezt? Van-e erről bizonyítékod? Van-e erről meggyőződésed? És hogy ez miért törvényszerűség? Ez Jézus törvénye. Ez nem a fizika. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, elcsodálkozott, és azt mondta az őt követőknek, bizony mondom nektek, ilyen nagy hitet még Izraelben nem találtam. A nagyot ki akartam törölni. Azért, mert ilyenkor mindenki beindul az agya, na, vajon mekkora hite volt? Hú, nekem nincs akkora hitem. Ez nem erről szól. Neked mekkora hited van? Van-e? Erről szól. De mondom nektek, hogy sokan jönnek napkeltről, napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ennek az országnak fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, és ott sírás és fogcsikorgatás lesz. És ezt mondta Jézus a századosnak. Menj el, legyen neked a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Napszak, időszak. Az az órában az azt mondja, hogy én most mondom, most imádkozok, akkor te meg fogsz most gyógyulni. Lehet, hogy így lesz. Ez a kifejezés, ez napszakot, időszakot is jelölt. Nagy. Na, mekkora hite volt ennek a századosnak? Azt mondja a görög, hogy ekkora, akkora, ennyi, annyi. Így mondja. Ekkora, akkora, ennyi, annyi. Ilyen sok és ilyen nagy. Mi számít? A mérete? Vagy az, amit kaptál, annak a jelenléte? Mert mit mond Péter? Milyen hitet kaptál? Hangosabban. Velünk egyenlő, drága hitet nyertetek! Még egyszer. Ne dumálj nekem, mit Attila, mit dumálsz te? Úgysem működik, nem dumálsz. A tapasztalatodból indulsz ki, vagy amit most hallasz? Még egyszer, az ige mit mond? Velünk, Péter mondja, egyenlő, drága hitet nyertetek. Múlt idő, és azt mondta, hogy velünk egyenlő. Akkor miben van a kérdés? Hogy nagy, vagy az, hogy megvan-e és használod, vagy sem? Egyébként Jézus többször, vagy van erre utalás, amikor azt mondja, hogy jó, ti kicsiny hitűek, akkor ott az a szó, ezt már utaltam rá, mert nekem is így esett le, hogy nem az számít, hogy te mit tud, erről is lehetne beszélni, hogy a hit nem az, hogy te mennyire tudod elképzelni, hogy most ő meggyógyul vagy sem. Amikor te elkezdesz képzelődni, átlépsz a szellemiből a lelki oldalra, és a kettő egymás nélkül nem működik. A szellemi igazság a lelki igazsággal együtt működik, a lelki gyakorlattal együtt működik. Nem lehet külön megélni. Azt mondja ott, hogy kicsiny hitűek, az a szó azt jelenti, hogy rövid ideig tartó. És mivel azt mondja az ige, hogy egyenlő hitet nyertél, ezért miben van a különbség? Ember és ember között, közted és közted, miben van különbség? Abban, hogy egyáltalán van-e bizonyosságod a kijelentett ígéről, van-e személyes kijelentésed, és abban az a dolog, neked megélhetett-e az életedben, vagy sem. És mennyi ideig? Addig, hogy elhitted, vagy addig, ameddig ez meg nem valósult, és tényé nem változott. Ebben van a különbség. Nem abban, hogy te mennyire tudod elképzelni, hogy az megtörténik, vagy sem. Mert azt nem kell elképzelned, mert az ige kimondja, hogy az megvan. Legyen neked a te hited szerint, azt mondja Jézus. Tudjátok, mit mond itt Jézus? Rajta nem áll semmi. Csak a te hiteden áll az egész. Az, amit te gondolsz, az lesz, az születik, az terem, ezt mondja az ige. Az jön létre, az támad fel, az keletkezik, az történik, az fog megtörténni, az fog beteljesedni. Ez a legyen szó, ennyi mindent akar. Az fog beteljesedni, ahogy hit, ahogy te gondolkodol. Itt a szó azt jelenti, hogy hite van, gondol, vél valamit. Ahogyan te gondolkodol az adott kérdésről, az adott ígéről, az Isten adott kijelentéséről, az lesz neked. Igen, ezt már az Ószövetség leírja, hogy a gondolkodás az belülről fakad, és nem az elméből egyébként, csak most mondom. Nem az számít, hogy mit tudsz, mert ez IQ. Ezt szoktam nektek mondani, és ezt én is egy pszichológustól tanultam, amikor odajártam, és elmondta, hogy Attila, 100 emberből 95 nem csinálja végig azt, amit maga végig csinált. Ez az újjászületésem előtti 4 hónap volt. Engem lelkilegben először rendbe kellett tenni, és utána jött Isten szellemileg helyreállított, és újjáteremtett. Nem a Biblia, nem egy közösség, hanem egy pszichológusnak kellett lelkiekben megértetni velem, hogy én ki vagyok, mint egy ember. Ehhez mit szólsz? Amikor ez megtörtént, és azt mondta, látta, hogy lelkiekben kész vagyok, hogy megoldotta a problémát, meg van oldva, akkor azt mondta, hogy menjen, maga életének ez teljes. Utána történt az újjászületésem. Látni fogjátok a történetben, a másik történetből, hogy a gondolkodáson múlik az, hogy Isten be tudja váltani azt, amit ő leírt. Ószövetség. Naámán, az arámok királyának fővezére igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt ura előtt, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi vitézhős volt, de leprás. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Arámból, és fogjul ejtettek egy kislányt Izrael országában, aki Naámán feleségének szolgálója lett. Egyszer azt mondta asszonyának, bárcsak eljuthatna az én uram ahhoz a profétához, aki Samáriában van, bizonyosan meggyógyítaná őt a bélpoklosságából. Naámán bement és elmondta ezt az urának. Így és így szólt az Izrael országából való leány. Ekkor azt mondta Arám királya, menj el, én pedig levelet küldök Izrael királyának. Elment tehát és magával vitt 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, azon kívül pedig 10 öltözet ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt, mikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg a leprából az én szolgámat Naámánt, akit hozzád küldtem. Ószövetség. Figyelj, Ószövetség. Ki volt ő? Naámán, az urának, királyának fővezére igen tekintélyes és nagyra becsült férfi volt ura előtt. Tekintélyes vezető, egy tekintély, aki eldöntötte, hogy mi legyen. Ment portyázó csapatokat küldtek, aki volt a fővezér. Az a kérdés, hogy a te életedben ki a fővezér? Ki dönti el, hogy mit csinálsz? És hogy csinálod? Ki dönti el, hogy mit foglalsz el, mit veszel át, miben élsz, hogy élsz? Ki fogja ezt eldönteni? Te akarod eldönteni? Te vagy a fővezér? Hát mert ameddig te vagy a fővezér, addig te kinek vagy a fővezére? Arámnak. Az ellenségnek. Próbálom a szellemi, értsétek, hogy a mögöttes tartalmat is megmutatni. Izrael ellenségének fővezére. Isten ellensége vagy, ameddig te próbálod, te tervezed. Nem úgy, hogy ártasz neki, mert nem tudsz neki ártani. Csak ellene mész annak, amit ő kijelentett. Ellene mész annak, amit ő szeretne az életedbe. Ellene fogsz menni. Szolga leány. Kit szolgált ez a lány? Ez van leírva. De valójában kit szolgált? Mi volt az ő számára a valóság? Az, amit látott, ahova elvitték? Honnan tudod? Mert mit csinál? Meglátja, hogy az ura beteg, megtudja, ugye elfogták, hiszen foglyul ejtették, elfogták, beállították a szolgálatba, nem véletlen. Sokszor a körülötted élő emberek sokkal jobban látják, hogy te ki vagy, mint te magad, gondolod magadról. Annyi visszajelzést kaptam erre az életemben, hogy megdöbbentem tőle. Már egy példát mondtam nektek, de egy csomó van. Majd délután elmondom. Kit szolgál ez a lány? Milyen valóságban élő? Abban, hogy ő fogságban van, ő tőle elvették az életet, hogy ő meg van békjózva, vagy milyen, miben élt ez a lány? Emlékeztek, hogy miért ír Pál apostol arról, hogy aki rabszolga az? Ne keresse minden áron a szabadulást, hanem szabad lehet rabszolga állapotában is. Tehát fölfoghatja úgy is, hogy ő nem rabszolga, ez a munkája is, ebben él, és ő szabad. És az lesz valami, amit az Krisztus akar, nem az, amit a földi ura. Tehát Pál beszél erről a gondolkodásról, hogy nem mindegy, hogy hogy állsz az élethez, amiben beleesel. Te áldozat vagy, rabszolga vagy, vagy te ott egy szolga vagy, követe vagy valakinek. Kit szolgálsz te ott? Kit szolgált ez a kislány? Elvitték, elrabolták a családjától, nem esett depresszióba, nem tört össze, azt látjuk, hogy meglátta az urát, és azt mondta, hogy ó, bár csak elmenne Izraelbe, hát akkor nem lenne ez probléma. Milyen valóságban élt ez a lány? Honnan tudod egyáltalán, hogy Elizeust ismerte? Tudta-e, hogy mi az Isten hozzáállás egy ilyen betegséghez? Honnan tudta? Hát azt mondja az ige, hogy arról tett vallomást, hogy ha ez a... És megkérdezte Naamántól, hogy hiszel-e Izrael istenének? Elfogadod a szombatot? Eszel-e húst? Szépen öltözöl-e? Megkérdezte tőle? Milyen feltételt szabott ez a kislány annak, hogy megvalósuljon az, amiről ezek csak álmodoztak? Milyen feltételt szabott? Menj el hozzá! Köszi! Menj el hozzá! Kellett a képességét használnia? A tudását? Az ismeretét? Mit kellett használnia? Azt, amiről a táborban lesz szó, a tanítványság titka. Azt ott fogjuk megérteni, hogy miért volt az, hogy Péternek azt mondta, hogy gyere a hálótól, Mártinek azt mondta, gyere, kövess engem, és ezek felálltak és mentek. Te tudod, hogy ez miért van így? Én nem értettem. Mit üzen neked az, hogy egy ember, akinek felelős családja van, pénzt keres, egy csomó vagyona van, tekintélye van, katonák őrzik, ott van az adó beszedve, egy csomó, ott állnak előtte sorba az emberek, és jön egy fehér ruhás ember, és azt mondja, hogy gyere utánam, az meg fogja, leteszi a tollat, és így megy Jézusra, s a többet nem látják az adóhivatalban. Mi ennek az üzenete, hogy ott hagyták a hálót, fogták, letették és mentek? Én eddig azt hittem, hogy itt baj van velük. Nincs baj velük. A tanítványságnak van egy súlyos feltétele, különben nem működik az egész, és ezt lehet itt is látni. A kislány abban a valóságban élt, hogy amit ő tudott, abban nem kételkedett egy percig se, azt azonnal meglépte. Meglátta a leprás urát, és azt mondta, bárcsak elmenne, ez megszűnne. Nem olvassuk, hogy neki áll könyörögni, böjtölni, hívja a papot meg. Nem olvasunk semmit, hanem csak azt mondja, hogy van egy valóság. Van egy másik valóság Izraelben. Az a valóság, hogyha te innen oda mész, akkor ott meg fogsz gyógyulni. Volt neki egy kijelentése. Egy kijelentés mond itt a kislány, hogy bizonyosan meg fog gyógyulni. Azt mondja az ige, bizonyosan. Hogy állsz te az Isten igében leírt dolgokhoz, és ahhoz, amit te kaptál eddig Istentől? Kaptál egyáltalán kijelentést? Van-e meggyőzésed valami felől, vagy csak tudásod van? Ma arról beszélek, hogy szellem és elme. Szellem és a valóság. Az, hogy a szellemben az igében leírt dolgok, vagy a számodra kijelentett dolgok a testben, a valóságban itt megjelenjenek, ahhoz kell az elmédnek az átállítása, az elme megújulása. Nem elég csak szellemben tudni az ige mit mond, nem elég tudni az igét, ennek meg kell jelenni a testben, különben meghasonlasz és megszakadsz, megpusztulsz. És ennek a váltókapcsolója az elme. Nem elég csak szellembe lenni, ismerni a szellemi dolgokat, hanem jól kell tudni ezt elmében kezelni, használni. Jól kell tudni gondolkodni ezek dolgok felől. És ha a kislány úgy gondolkodott, hogy lám, itt egy gyógyíthatatlan leprás, amit nem lehet megoldani, akkor ez megszűnik, ha te oda elmész. A tanítványok mozdulatát látjátok, mit csinál ez a Naamán. Naamán nevének a jelentése, lányok figyeljetek, kellemes, kedves, barátságos, csinos, elragadó, elbűvölő, ezt jelenti a neve. Ez az ember, ebben nem menjünk be a nevek jelentése. Ez az ember rendelkezett egy belső szokással, jellemmel, egy működés. Ezért kapta ezt a nevet. Ő Naamán volt. Ő egy kellemes, egy kedves ember, aki mellesleg hát egy hadsereg főzőrészer volt, aki elég jól értette a harcot, és nagyon jól tudta, hogy kell elkapni az ellenséget, kinyírni, rabolni, ölni, mindent tudott. Mert fővezérnek általában olyat tettek, aki értett mindenhez ilyen szempontból. És ez a kedves gyilkoló gép milyen döntést hoz, amikor hall egy információt? Mit csinált Máté, mikor Jézus azt mondta, hogy gyere, kövess engem? Drága testvérem, azonnal mindent ott hagyott. Amikor Isten igéje mond neked rólad, állít az életed bizonyos területéről valamit, te elkezdesz így vakarózni, és hogy hú, biztos, hogy jól olvasom. De hát nekem ez nem működik, nincs pénzem, hát itt lakok ebben. Feleségem sincs, beteg vagyok, öcsém. Hát. Vagy pedig az van, amit az ige mond, ott eldőlt. A váltókapcsoló, ha működött. Mit fogadtál el te valóságnak? Ott eldőlt. A tanítványságod ott eldőlt. Na, de ezt majd kifejtjük a táborba. Mit tesz, amikor hallja a kijelentést? Tudod, hogy az urához, a főgonoszhoz oda megy, és azt mondja, hogy te figyelj már, ezt hallottam Izraelben. Mit csinál az ura? Figyelj, mit csinál az ura? Ahhoz, aki ez eddig elküldték rabolni, meg gyilkolászni, meg lopkodni, akkor azt mondja, ó, semmi gond, írok nekik, és akkor majd téged meggyógyítanak. Figyeled? Tétovázás nélkül megy az urához Naamán, az ura tétovázás nélkül megírja a levelet. Ezért működik. Ha elkezdesz agyalni, hogy de hát eddig nem ezt tapasztaltam, meg de hát, meg így, meg úgy, ha a lelkedben átmész, és csak lélekben maradsz, akkor buktál. Ha szellemiről csak tudsz, akkor is buktál. Ha a kettőt összekötöd, akkor a testedben megjelenik a valóság. A szellemi dolgok a lelken át érkeznek a testi világba. Isten kijelentései a gondolkodásmódodon, a meggyőződéseden és az, amit a szívedbe beengedsz, azokon keresztül érkeznek ki a testbe. Millió egy ilyen tapasztalat van, millió egyszer átélem, millió egy esetben átélik ma az emberek, és vannak csodás gyógyulások, tömegek, sok, csak nem úgy, ahogy te meg én elképzeltem, hogy megyek, és akkor én gyógyítok mindenkit is. Hello! Nem erről szól az ige, hanem arról, hogy lesz a te hited szerint. Ez egy külön téma, majd egyszer kibontjuk. A hit természete az, hogy nem latolgat. A hit természete az, hogy nem mérlegel, nem nézi, mi a valóság, mi a látható, hanem megyek oda, ahol eddig raboltam. Hát ott a megoldás, oda megyek. Erre csak az Izrael királya mondja azt, hogy megháborodik, hogy mit keres itt, így gyógyítsa meg, normális ez? Normális ez? Hát eddig idejött és fosztogatott rabolt, most meg én gyógyítsam. Értitek? A hit nem a látható dolgok, hanem a nem látható dolgokról való meggyőződés. Ezt írja Károli. De a görögben nem így van, hanem úgy van, hogy a hit a nem látható dolgokról az önmagunk meggyőzése. Tudod, mit jelent ez? Az, hogy meg kell győződnöd arról neked, nem nekem, mert én meggyőződtem, azért működik ott, ahol az életemben működik, mert meggyőződtem, hogy az úgy van. Ez a hit. És a reménylet dolgok, azt mondja, hogy ez igen valósága, de a görögben, hogy van? Ha még jobban megnézed, a reménylet dolgok valóságként való elfogadása. Tehát egyszerűen az elmédben neked fel kell fognod, hogy az, amit te élsz, amit most szenvedsz, ami nem úgy van, ahogy az Isten igéje mondja, vagy nem úgy van, ahogy kaptál kijelentést, mert ez a kulcs, figyelj, nem azon van a kulcs, hogy te mit tudsz elképzelni az életedre nézve, ez ezotéria. Egyébként nekik működik, bocs. Hmm. működik, látod? Oké. Tehát, hogy nem az, hogy te mit tudsz elképzelni, és amikor átmész a hitednek a latolgatása, hogy hú, ezt én el tudom hinni, hú, én ezt meg tudom csinálni, hú, ez a csávó erről beszél, de hát ez eddig se gyógyult, meg én annyiszor kértem már az Urat, és mégse válaszolt. Mi neked a valóság, hogy az Isten válaszolt, kijelentette? Van-e neked kijelentésed, van-e igei kijelentésed? Mindig az, mibe kapaszkodik a hited? Mert ez a kulcs, ezt százszor el fogom magyarázni, ezerszer magamnak is minden nap. Hogy? A hit az nem azt jelenti, hogy te elképzelsz valamit, aminek te szeretnél. Egyrészt, amit látsz az életemben, vagy amit elképzelsz, és mondjuk ki is olvasod az igéből, hogy Jézus azért jött, hogy egyébként ő nem csak szabadító, majd mindjárt lesz egy igen, nem csak szabadító, megváltó. Az a szó nem csak azt jelenti, hogy ma mindjárt. Szóval, hogy amit el tudsz képzelni, nem azt fog megvalósulni, mert nem azt mondja az ige, hogy nem abban kell neked erősen hinni, hogy nem tanultam, de ötöst akarok írni, Uram, én elhiszem, hogy ötös lesz. Úgy meghúztak engem már a vizsgán, csak úgy röpültem. Nem az, tehát, hogy lelki területet tévedsz azonnal, és ha a szellemet elhagyod a lélekkel, nem tudsz megállni. Ha te elkezdesz a lelkedben agyalni és képződni, hogy hú, nekem ilyen kutya kell, ilyen nő, ilyen családi ház, ennyi fizetés, ezt szeretném csinálni. Egyedül maradsz, a lelkeddel maradsz. Azt mondja Jézus, hogy legyen neked a te hited szerint. Tudod, mi a hit? Most beszéltük meg. A nem látott dolgokról való meggyőződés, az önmagunk meggyőzése, és a remélet dolgok valóságként való elfogadása. Tehát az ima azért nem hallgattatik meg sokszor, mert te olyan dolgot kérsz imában, ami nem létezik a szellemi valóságban, csak a te elképzeléseidben. Érted már? Ez akkora kincs volt nekem, mikor megértettem, és onnantól kezdve meg már csak abba kapaszkodtam, amit az ige mondott, vagy amit én személyesen kaptam kijelentést, mert kapsz személyesen is kijelentést. És ha azért imádkozol, paf, megvalósul. Ez a kulcs. Nem neked kell kiizzadni azt, hogy meggyógyuljál. Ha egyszer van az igében erre kijelentés, hogy te meg vagy gyógyítva, akkor ezt te vagy elfogadod, fölállsz és mész, mint ahogy a tanítványok, vagy pedig neki állsz, és akkor... Hát, már ez is imádkozott, és már mindenki imádkozott. Mégse. Én is imádkoztam százszor, mégse. Mert nem azon múlik, hogy te mit teszel, hanem azon, hogy neked mi a meggyőződésed. És az téged elárul azáltal, ahogy teszed. Tétovázás nélkül elindul. És mit csinál? Miért nem működik, miért nem hallgattatik meg az ima? Mit csinál a csak lélekben lévő ember? Mit csinál? Mit csinál? Szeretne valamit elnyerni, ezért mit csinál? Mit csinál? Elment tehát, és magával vitt 10 talentum. Ezüstöt, 6000 aranyat, 10 öltözet ruhát. Oj, kifizetem, megveszem kilóra ezt a gyógyulást. Miről szól ez a történet? Adok valamit én. Én beleteszem az én részemet. Na, akkor nézzük, mit kell csinálni. Mit kell csinálni ahhoz, hogy múlt héten itt fosztogattam, meg rabokat vittem, meg gyilkoláztam. Mit kell csinálni ahhoz, hogy leprásként ide jöjjek, és ne öljenek, mint az ellenség hadvezéret? Figyelet, hányszoros halálítélet? Hányszoros? Na, hányszoros? Leprással mit csináltak, ha bement az emberek közé? Kiűzték, és hogy hozzájuk ért, megölték. Ellenséges hadvezérrel mi a sorsa? Ugyanaz. Odajön még fosztogatott, még rabolt is, meg gyilkolt is, többszörösen ugyanaz. Tehát ez az ember egy többszörös halálit ért. Érted már? Hogy gondolkodik? Na majd akkor én megyek, és akkor kiengesztelem, majd én megoldom. Na, én hozzáteszem a magam részét. Ennek a történetnek egyébként brutális nagy üzenete van, amiben nem lehet belemenni most, mert erről hetekig lehetne beszélni, mert ez a kegyelem tanítása. Az Ószövetségben a kegyelem hirdetése itt van ott ebben a történetben leírva. Ki fogok rá picit térni. Mit akarsz adni ahhoz, hogy meggyógyuljál? Azt mondta a kulcsár, hogy imádkozni kell. Azt prédikálta itt a kulcsár, hogy meg kell vallani. Hát nem. Azt prédikálom, amit én kapok az Istentől, ami az igében benne van. Adhatsz-e te valamit azért, hogy azt a szellemi kijelentést, ami már le van írva születésed előtt egyébként, hogy az megvalósuljon. Te neked azért mit kell tenni? Abba a pillanatban, hogy te azt gondolod, hogy na jó, akkor most egy kicsit nem nézegetem a csajokat, egy kicsit nem netezek, kiköttetem a netet otthon, most nem nézem a YouTube-ot, hú, most akkor nem eszek ilyet, mert beteg lettem és meggyógyulok, hú, akkor a hasam, nem szabad ezt meg, azt csinálom. Abban a pillanatban buktál. Nem tudom jobban érzékelteni, egyszerűen át akarom tolni, hogy abban a pillanatban, hogy nem az ige áll 100%-ban előtted, és Uram, ez van, oké, köszi. És mész, és úgy lépsz, és úgy csinálod. abban a pillanatban fog működni, addig nem. És bármit mondhatsz, én nekem érvelhetsz reggeltől estig, hozhatsz 600 igét. Itt van egy, de egyébként tele van az ige ezről, hogy a szellemi valóság megy át az emberi életébe. Hova megy először? Felpakolva, hova megy először? Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és azt mondta, hát Isten vagyok én, hogy megölhet és megemelíthet, hogy hozzám küldöd ezt az embert, hogy gyógyítsam meg a leprából. Vegyétek már észre, figyeljétek, hogy csak okot keres ellenem. A hívő ember gondolkodása, az Istent ismerő, a kiválasztott nép királyának a gondolkodása. Hó, mit akar ez? Hó, ez be akar csapni? Hova megy először? A királyhoz, a vezetőhöz? Hova mész a problémáddal? Az emberhez? A te vezetődhöz, amit eddig gondoltál? Az emberi vezetőkhöz, a tudásodhoz? Hova mész először? Téged mi vezet? Milyen gondolkodás, milyen racionalizmus, milyen tapasztalatok vezetnek téged? Mert amiről most beszélek, az az én tapasztalatom az ige alapján. Amit te tapasztalsz, arra te lehet, hogy felháborítsz, és azt mondod, hogy hát ez hülyeség. Hát ilyen nincs, amiről ezzel beszél. Hát ez nem így van. Hát ezt mondja az ige, hogy megháborodsz azon, amit hallasz, vagy fogod magad, és odamész, ahova kell menjél. Mi vezet téged? Milyen gondolkodás ural téged? Mi a te elméd állapota? 1 Korintus 2.14. Érzéki, lelki ember nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy szellemiképpen ítéltetnek meg. Drága barátaim, ha valaki téged nem ért, amikor szellemi dolgokról beszélsz, akkor ezért van. Mert az az ember, akiben nincs ott az Isten szelleme, az nem érti meg az Isten szellemének a dolgait, mert az szellemiképpen ítéltetik meg. Ergo, ha te lelkileg közelítesz szellemi dolgokhoz, akkor halálra vagy ítélve. Halálra. Ha te gondolkodással közelítesz a szellemi dolgokhoz, nem pedig kapitulációval, és azt mondod, hogy oké, így van, tök mindegy, hogy mit látok, ez akkor is így van. Akkor nem fog működni, mert azt mondja az ige, nem én mondom, nem a kulcsán mondja. Bolondságok néki, tehát megháborító, mint a király felháborító, miről beszél ez? A szó azt jelenti, hogy értelmetlen, a számára nincs értelme. És meg is indokolja, miért? Mert nem érti, nem tudja felfogni, mert ezek szellemiképpen ítéltetnek meg. Szellemiképpen vizsgálódnak meg. Az ítélni az azt jelenti, hogy megvizsgálod, és el tudod dönteni, hogy ez hatékony vagy sem, ezt jelenti ez a szó, hogy működik vagy sem. Már közelítünk azt felé, hogy próbálgatni kell a szellemi életet. Isten akkor szól a királyhoz. Szól hozzád. Ember, állj. Ne háborodjál már meg. Lassíts már. Addig, hogy te nem ezt tapasztaltad. Addig, hogy azt látod, hogy az ellenség téged legyőzött. Addig, hogy te vered helyzet, addig, hogy lopnak tőled. Addig, hogy az életedet megrabolták. Ebben éltél. Ne háborodj meg. Mert ez a te tapasztalatod valamiért. De a valóság nem ez, hanem ekkor Elizeus istenembere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta ruháját, és ezt az üzenetet küldte a királynak. Miért szaggattad meg ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg ez az ember! Hívő? Zsidó? Tizedet fizet? Itt van most a gyülibe? Hisz már? Megkeresztelkedett? Hogy tudja meg ez az ember, hogy van próféta Izraelben? Akkor elment Naamán lovaival, kocsijával is megállt Elizeus házának a bejáratánál. Hú, ez annyira kísért, hogy belemenjek a kegyelembe, de nem, most ez nem ez a témánk. Naamán mit csinál? Elizeus szól, Isten direktbe szól már. Tehát nem egy követe van, a követ a Biblia. Személyesítsük meg. A kislány egy követ, egy hírhozó, egy hírmondó. Az ige az egy hírmondó, az előadás az egy hírmondó. Én elmondom, amit hiszek. Mi a tapasztalatom? Ez egy hír. Jézus nevében hinni. De azt jelenti, az ő hírében, ahogy ő élt, amit róla elterjesztettek. És akik azt terjesztették, hogy részeges, meg a József fia, azokkal megtörtént. Nem, mert abban hittek, hogy ez csak egy ember. Milyen hírben tartod az Isten igéjét, a számod? Az neked mi? Az egy hír, az egy információ? És amikor te nyitott vagy erre, akkor Isten lép, akkor már Isten jön. Amikor te beengeded az ajtón, azt mondja Jézus, akkor én bemegyek. Nem azt mondta, hogy te behívod, beviszed, leülteted, hanem én megyek be, azt mondja Jézus, én megyek be. Naaman azonnal megy, nem habozik, nem dönt, hanem azonnal hisz. Elment Naaman lovaival, kocsijával, mindennel. Az isteni szónak hisz, az isteni hívásnak hisz, vagy pedig annak, amit megint lát. Mit lát? Hogy a király megháborodik, és azt mondja, hogy ez csaló, ez kém, ez be akar húzni minket a csőbe. A kételyekbe kapaszkodsz bele, amit eddig átéltél, vagy abban, amit az Isten igéje mond. Isten még egyszer szól, vigyázz, mert Isten többször fog csöngetni nálad, hogy ember, állj már meg, mert amit én mondok, az valóság. Előző is egy követet küldött hozzá. Itt jön a lényeg. Ezzel az üzenettel menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a tested, és megtisztulsz. Most jön az ember. Akkor megharugodott Naaman, elment és azt mondta, ímé, én azt gondoltam, te mit gondoltál eddig, mit gondolsz eddig az igéről? Mit gondolsz arról, amiről én beszélek, amit az igé leír? Mit gondolsz te? Az lesz neked egyébként, ezt mondja Jézus. Vagy pedig azt tekinted valóságnak, amit az ige mond. Mert én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, elém áll, segítségül hívja az Úrnak nevét, az ő Istenének nevét, kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyít meg a kiütésektől. Hát nem jobbak-e Damaszkusz folyói, Abáná és Párpár Izrael minden vizénél? Hát nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és nagy haraggal elment. Na te hányszor fordultál már meg az Isten igéjével szemben? Hányszor mondtad azt, hogy mit dumál ez itt? Nem működik. Hát van nekem tudományom, hát én kipróbálj, én nekem is van tudásom, hát van ott folyó, van ott bőven minden nálunk, sőt, még jobbak is. Jordán, amikor áradt egyébként, tudjátok, hogy néz ki? Hát abból, hogy nem akarsz belemenni a 100%. A Jordán, amikor árad, akkor visz mindent. És ő meg elmondja Damaszkusz, elmondja a híres fürdőket. Hát nem fürödhetnék ki abban? Hát a sokkal jobb. Abban a másodpercben, hogy beáll a fejedbe az elméd, a gondolatod, hogy majd én tudom. Nem, ez nem így van. Mert én olvastam más igét is, másképp van. Ott másképp van, ott sebbek a folyók, az ott biztos jobban működne. De ezért jövök én ide. Hát ez nem működik. Naaman hisz egy darabig, figyelj, hisz egy darabig. Azt mondja Jézus, hogy ekkora hitet. Mennyiség a lényeg, vagy a folyamatos jelenléte, vagy a
hosszúsága.
Vagy a hosszúsága. A magasság, vagy a kitartás. Mit mond az ige? Hogy aki mindvégig állhatatos. Aki megáll, beleáll abba, amit mond az ige. Annak egy ponton meg fog történni, nem mondja meg az ige mikor. Egy darabig hisz. És azt hiszi, hogy ú, de jó, ott meg fog gyógyulni. De hogy megy az Istenhez Naaman? Na, itt jön a mélysége. Hogy megy az Istenhez Naaman? Hogy? A saját elképzelésével. Hallottam Istenről, tudjátok, mibe bukott meg a 17 éves életem? Abba, hogy hallottam Istenről, tisztán hallottam Istenről, törvényeit fújtam kívülről, ez nekem kell, de jó, hát akkor most ezt megcsináljuk. És de jó, hogyha én ezt megteszem, akkor az Úr engem megáll, és akkor hiszek, mibe hiszek? Kell egy ház, kell ez, kell az. Imádkoztam, csináltam, görcsöltem, és belehaltam. Mész az Istenhez az emberi gondolataiddal. Itt van. Mész már, tehát már jó irányba vagy. Már engedelmeskednél, már elindulsz. De a hitnek a mértéke a kulcs. A hit jelenléte a kulcs. A hitnek a kitartása a kulcs. A hitnek az állandósulása, majd mindjárt ige ki fogja ezt bontani még jobban. És amikor nem az van, amit te gondolsz, hogy akkor most hát én nekem most van egy betegségem, akkor én most megyek imádkozok, mert ezt mondják innen. Ezt mondja az igát, akkor megyek imádkozni, hát ezt mondták, akkor megcsinálom. Tudod-e, hogy nem csak így lehet meggyógyulni? Tudod-e, hogy tömegek gyógyulnak meg ima meg minden nélkül? Tudod-e? Mert az Isten szelleme kint van a világban, ki van töltve. Az Isten szelleme minden embert vonz, és Isten mindenkit megérint valahol, mindjárt látni fogjuk, hogy mi ez a különleges momentum, hogy van a sorrend, hogy mikor tudod te odaadni az életedet. Meddig hiszel, vagy hogyan hiszel, vagy miben hiszel, amikor az igét olvasod, elolvasod, és akkor elmondod, hogy na, ez, akkor ez így van, te ezt így érted. Biztos, hogy úgy van, ahogy te azt érted? De hozzámentek a szolgái, és azt mondták neki, atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked a proféta, vajon nem tetted volna meg? Mennyivel inkább megteheted, mikor csak azt mondja, hogy vürödj meg, és megtisztulsz? Hány szolga érkezett már hozzád az életbe, hogy nem jó, amit hiszel, vagy ahogy gondolod? Hány jelzést kaptál már, hogy azáltal, hogy nem működik? Hányszor érkeztek jelzések felét, hogy valami nincs rendjén? Mit bizonyít az életed? Itt vannak a szolgák. A kegyelem. Tudod, mit csinált egy hadvezérrel egy hadvezér egy szolgával, aki odament és ellentmondott neki? Ez olyan jó helyen van itt. Egy szolga ellentmondott az urának, egy hadvezérnek, aki világokat hódított. Kampec. A szolga. A kislány. Az Isten igéje, az élet, hogy nem működik neked, hogy nem megy, az kegyelem. Mert ha úgy menne, ahogy te gondolod, akkor nagyon elcsúsznál. Meggyőzött már az élet, hogy nem jó a felfogásod, hogy te gondolsz valamit másképp. Elment át, és az Isten emberének beszéde szerint hétszer, Isten emberének beszéde szerint hétszer megmerítkezett a Jordánban, és megújult a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Aztán visszatért egész kísérletével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és azt mondta, íme most már tudom, hogy nincs más Isten az egész földön, csak Izraelben. Azért most fogadd el, kérlek, ezt az ajándékot, jön a jövés eftelés, na akkor fizetünk. Hát, ha előre nem kérték, akkor utólag, de hát letesszük a jaktot, valamit azért csak kell tenni. Azért most fogadd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgádtól. Ő pedig azt mondta, él az Úr, aki előtt állok, hogy nem fogadom el. Bár unszolta, hogy fogadja el, de ő hajthatatlan volt. Megtetted-e azt viszont, amit Isten igéje kért tőled? Menjen hétszer a Jordánba. Megtetted-e azt, amit eddig te nem gondoltál? Megmerted-e lépni azt, ami eddig tiltakoztál? Megmerted-e azt tenni eddig, vagy meglépted-e? Átálltál meg? Kipróbáltad-e? Próbálgattad-e azt, amire eddig azt mondtad, ez nem így van? Vagy konok módon hajtottad a fejedet, mert ez akkor is így van. Hát itt mondja az ige 6000-szer. Nekem mást mond, és működik. Figyelj, először nem megy ki Elizeus. Ennek üzenete van. Kiküld egy szolgát. Isten meddig nem tud veled személyesen találkozni? Isten meddig nem tud személyesen belépni az életedbe? Meddig? Mikor tudott a tanítvány, aki ott ült az a vámszedő asztalnál, Jézusra együtt vacsorázni, együtt aludni, együtt menni mindenhova? Amikor engedett a hívásnak, a szólásnak. Amikor kérdés, gondolkodás nélkül indulsz, és azt teszed. És nem számít, hogy te mit érzel, mit gondolsz, meg mi az elképzelésed, mit mond a szomszéd, hülyének mondanak. Nem számít, hanem azt, amit az ige mond, azt ott azonnal gondolkodás nélkül teszed el. Először nem megy ki hozzá Elizeus. Drága testvéreim, Isten igéje előre van tolva. Isten igéje a hírhozó. Az előadás egy hírhozó. És ha ez meggyőz téged, és elindulsz, akkor meg fogsz érkezni Istenhez, akkor megtapasztalod. De ha már az igének se hiszel, ha már az igével is vitatkozol, ha már az igét is egymással szembeálltod, és elkezdesz okoskodni, vagy a tapasztalatodat megnézed, hogy eddig nekem ez nem működött, hát hiába tettem, akkor Isten nem tud bemenni hozzád vacsorázni. Azt mondják, nem, akkor nem nyitottad meg az ajtót. Isten addig nem tud veled közösséget vállalni, amíg te szerinted akarod őt tisztelni, te szerinted akarod őt követni. Nem tud addig az ígéreteiben részesíteni, amíg te elképzeled azt, hogy hogyan kell ebben részesedni. Isten addig nem fog neked segíteni, amíg te elképzeled, hogy hogy oldja meg az életedet. Na ez a kulcs. Amíg te gondolod helyette, hogy hogy kell. Na ez a varázslás. Na erre bennünket nem tudtok megkérni, mert délután imában. Ezt már megértettük. Nem fogunk rávarázsolni senkire semmit, mert nem tehetjük. Egy dolgot tudunk tenni. Amiben neked a hited van, abban megerősítünk, azért imádkozunk, és az úgy lesz. Az úgy lesz, mert ezt mondja az ige. Nem tud addig Isten veled személyesen találkozni. Viszont ha megteszed, amit ő kér, adjad fiamat a szívedet nékem. Ha megteszed azt, hogy az elmédről lemondasz, a tapasztalatról, a valóság, mindenről lemondasz, és azt mondod, hogy nem mondasz semmit. Nem állsz fel, és azt mondod, hogy itt dolgozom egy nagy pénzügyi cégnél, programozó vagyok, sokat keresek, ja, itt lakom, vidéken laknak a szüleim, itt a másik országban lakom. Nem gondolkozzon. Azt mondja az úr, hogy vedd feleségül, akkor odamész és feleségül veszed. Nincs ház, nem számít, vedd feleségül. Igaz? Amit neked az úr mond, az lesz. Amit neked az igen mond, az lesz. És amit te gondolsz, az nem lesz. Csak amit az igen mond. Második alkalommal Naamán megy Istenhez. Drága testvérek, hogyha ti embereket Istenhez akartok vezetni, akkor egy dolgot ne tegyetek, ne győzködjétek őket, és ne magyarázzatok neki az ígét reggeltől estig. Mert semmit nem használ. Vannak tőletek okosabb emberek, akik százszor jobban elmagyarázzák helyetted. Mert erről szólt az egész életük, kívülről vágják oda-vissza héber, görög, bármit tudnak, tudomány minden, és mégse győzik meg az embereket. Mert mi kell az Isten szempontjából, hogy valaki ő hozzá jöjjön már? A szíve. És az, hogy teljes mértékben fogadja el azt, amit ő mond. Amikor Naamán megteszi azt, amit Isten mond, akkor már Istennek nem kell mennie, hanem mit csinál Naamán? Megsáll a profétáig, bemegy a profétához. Előtte kiküldték a proféta szolgáját. Vigyázz, egy proféta nem olyan, nem azt hiszük, hogy egy csúhás, bűdös, szőrös cuccba volt, egy sátorból tizé kuttogott, és éppen a tizé sütögette a kis cseresznyét, ugye? Na, ezt hiszed, ez volt a proféta. Hát nem mehettél be hozzá bármikor csak. Istenhez nem lehet bármikor oda menni. Bárhogy oda menni. Istenhez egy módon lehet oda menni. Teljes alázattal, teljes nyitott szívvel, és ha ő azt mondja, hogy most lépsz, akkor te ott lépsz. Egy kérdést teszel fel, buktál. Egy kérdésed van, buktál. Egy igét hozol szembe, buktál. Ezt én mondom neked. Tudod miért? Mert mikor Jézushoz oda megy a tanítvány, és azt mondja neki, hogy követlek, mester, csak. A csaknál bukott. Hagyd temessem el. Jó dolgot akar tenni? Tisztelettudó dolgot akar tenni. Társadalmi szokás, ez egy tök normális dolog, nem? Nem ezen van a hangsúly. A történetet nem ide kell elvinnem. Oda, hogy amit Jézus mond, és amikor mondja, te ott azt vagy megléped, vagy abban a másodpercben, hogy a szíved kételkedés, és egy más gondolat feljön, és nem mozdulsz meg, abban a pillanatban buktál. Abban a pillanatban, hogy elmével akarod megérteni, buktál. És még egy fontos dolog, Isten lép mindig először. Tehát mindig ő lép először. Az emberekért az Isten küzd. És lehet, hogy te egy eszköz vagy, egy kislány vagy, aki által, mit csinált Naamán? Ott élt, beletörődve a betegségébe. Elvittek oda egy fogságban lévő kislányt, a kislány mit csinált? Egyébként még egyszer, egy fogoly kislánynak mennyi szava volt? Egy fogoly kislány megkérdőjelezte az atyának, az urának a helyzetét, sőt, kioktatta, sőt, elmagyarázta neki, hogy mi van itt? Hát az gyorsan a fejnékül találta magát. Először Isten lép, először Isten mindig hozzád nyúl, Isten mindig csinál valamit, vedd észre, hogy Isten hol próbálkozik az életedben. Az is próbálkozás, hogy valami nem működik. Istennek az is jelzése, hogy nem megy. És még egy dolog, hogy fizetni ne akarjál. Tenni ne akarjál. Ez a fogadkozás csak a Luther filmben, hogy atyám, ha ezt a vihart megúszom, akkor szolgád leszek. Ugye erről szólt, tehát Luther elhívása. Az neki szólt. És ha ezt így érte meg, ez meg is történt. Nézzétek meg mindent Lutherből. Ha ez igaz volt, akkor ez az ő szívében, mert ő azt valósággal gondolta. És mivel megúszta a vihart, azonnal beállt a szolgádba. Tehát mi van a te szívedben? Az fog megvalósulni, ami a te szívedben van. Mit akarsz te adni az áldásért? Az egész történet arról szól, hogy van egy kijelentés, Isten elmondja az igében, hogy mi a valóság. Mit lát ő, hogy mi a te helyzeted, mi a te életed? Ezt te úgy fogadod-e, vagy sem? Ha odamész és átveszed, és azt teszed, amit az Isten mond, és te ezt elhiszed, és ebben bizonyosságot engedsz meg a szívednek, akkor megtörténik. Nem kell ezért semmit adni. Ez a történet a kegyelemről szól. Isten elvégezte már. Ha kell, még imádkoznod se kell az adott dolgért. Ha kell, fogsz imádkozni. Engedd meg, hogy Isten vezessen téged, hogy hova menjél, fürödjél a mocskos folyóba, vagy ne. Nem kell érte semmit tenni. Abba a pillanatban, hogy az agyadban elindul valami, hogy de. Abba a pillanatban a törvény és a kegyelem ütközik egymással. abban a szellemi valóság és az földi valóság, az elméd ütközik egymással. És az ige azt mondja, hogy a kettő legyen egybe. Mert amiképpen gondolkodik az ember, az ő maga. Ha te úgy gondolkodod, az ige mondja, meg fog történni. Drága testem, nem tudom másképp mondani, megtörténik. Hidd el, hogy megtörténik, mert az ige mondja, nem azért, mert én mondom. Én csak azért mondom, mert én átéltem, hogy amiben az igébe azt mondtam, hogy Uram, köszönöm, ezt nekem adtad, ez az enyém, az megtörtént. X időn belül megtörténik. A bűn kioltása csak a kegyelem által lehetséges. Isten mindent elvégzett, mindent megoldott. Nem kell érte semmit tegyél, hogy megtisztuljál. Ha te meg akarsz szabadulni az életed terhétől, bűneitől, akkor fogadd el azt, amit Isten elvégzett, és akkor az meg fog történni az életedben. Meg kellett volna halnia. Azt tanultam, azt tanítják, hogy bűnösként, betegként, így ugyanúgy nem menj Istenhez. Azt tanítják, hogyha bűnt követtél, ha valami van a szíveden, bármi dolgod van, nem menj Istenhez, mert nem lakik Isten, ugye Ézsaiás, teljesen félre van értem, ez az ige. Meg kellett volna halnia ennek a fővezérnek, mert ellenség volt, mert gyilkos volt, mert leprás volt. Mindenféleképpen meg kellett volna, hogy őjék. Isten csak akkor tud segíteni, ha te úgy, ahogy vagy, abban az állapotban, ahogy vagy, úgy odamész, és azt mondod, hogy akkor itt most semmit nem akarok megtartani. Itt van minden. Ha kell, meghalok. Ez az előképe Jézusnak, hogy hogy viszonyul az emberhez és az emberiséghez. Próbáljátok meg magatokat, ugye ezt mondja Pál. Hogy hitben vagytok-e, erre utaltam az ebből. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy magatokat. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. Az egész új szövetség egy dologról szól, hogy Isten az emberben. És ha Isten az emberben, akkor meg vagy mentve, be vagy fejezve, akkor mindened megvan. Próbál, kipróbál, tesztel, próbára tesz, próbálkozik. Azt mondja Pál apostol, hogy próbálkozzatok. Tehát itt nem azt mondja, hogy nem szabad. Tehát nem a kételkedésről beszél, hanem arról, hogy te ezt próbáld. Tehát próbálkozzál. Hogy hitben vagy-e? Tehát onnan tudod meg, hogy hitben vagy, hogy te elindulsz és megteszed, és megléped. Próbálkozol. Kipróbál, megvizsgál, figyelj, vizsgálat után jónak vagy rossznak ítél. Honnan tudod, hogy amit az Isten igéje mond, az működik vagy sem? Ha csak nem úgy, hogy te azt próbálkozol, próbálod. És abban fog téged Isten vezetni, ahogy te azt megpróbálod megélni. De nem a saját elképzelésed szerint, hanem az ő igéje szerint. És azt mondja az ige, hogy ő azért, hogy bőségben legyél és életed legyen, akkor te ezt hogy tudod kipróbálni, hogy működik az életedben? Na mondd el nekem! Konkrét példa. Hogy tudod kipróbálni azt, hogy meggyógyultál, vagy sem? Mert azt mondja az ige. Hogy tudod ezt kipróbálni? Úgy, hogy elképzeled, hogy milyen egészséges vagy, jaj, és akkor hogy fogok meggyógyulni, meg jaj, akkor miből lesz pénzem, meg jaj, akkor hogy lesznek a dolgaim, így, és akkor imádkozol, hogy atyám, add már meg nekem ezt.
Nem.
Vagy hogy?
Elhiszem azt, amit hallott tőle, és megélem a hétköznapokban.
Hogy? Hogy éled meg azt a hétköznapokban? Valóságként. És valóságként hogy lehet ezt megélni? Ezt csak úgy lehet megélni, hogyha nem te akarsz ehhez hozzátenni, hanem ezt tényként kezeled az isteni kijelentést, hogy azt mondod, atyám, köszönöm, hogy ezt nekem mondtad. Köszönöm, hogy te ezt megtetted. Hálás vagyok, hogy az életemben akkor ez megvan. Most titkot árultam el. Ugye milyen recept? Ingyenes. Nincs benne csoda, nincs benne te hatalmas eszmei futtatás, nincs igék szételemzése. Csak azt mondod, hogy köszönöm, hogy ez az enyém. Köszönöm, hogy ezt megtetted, értem. És azt mondja az ige, vigyázz, vigyázz, azt mondja az ige, és aha, nem kételkedsz a szíved. Abban a pillanatban, de ott, de hogy lesz, abban a pillanatban buktál. Tehát nagyon érdekes, hogy azonnal el lehet hasalni. Ha a tanítvány azt mondja, Máté, de uram, felelős beosztásom van, megölnek a rómaiak, itt hagyom a pénzt. Ki fogja ezt csinálni, engem kinyírnak, Jézus ment volna tovább. Érted, hogy ha az életed árán mindenféle észérvet feláldozva, te nem kezdesz el aszerint élni, gondolkodni, cselekedni, nem lép működésbe az, amit az ige kimond. Nem ismeritek fel? Észrevetted-e? Tudomásodra jutott-e? Megértetted-e, hogy Jézus benned van? Azt mondja az ige. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Krisztus Jézus bennetek van? Miről beszél itt Pál? Szerintem sokan ezt se hiszik el. akik újjász. Hát hogy lehet bennem Jézus? Bennem. Hát ez miről beszél? Tudod, milyen teológiai érdek vannak erre rögtön, amikor te ezt most meghallja valaki? Tudod, mi ez egyébként, amiről beszélek? Ebbe belebukott egy mozgalom. Isten mindenben. Hogy mondtál? Mi volt ez a mozgalom?
Panteizmus.
Panteista nézeteket vallottak. Isten mindenben. Az ige azt mondja, Isten az emberben. Jézus 2 Korintus 13:5 szerint Jézus Krisztus bennetek van. Valaki azt mondja nekem, mert amikor ezt hallja, mert már hallották ezt, hogy panteista nézeteket vallok. Hát sok sikert neki. Az életéhez. És boldog vagyok, hogy ezt vallom. De egyébként nem panteizmus. Jézus, héber eredeti tulajdonnév jelentése? Na, elme, most jön az elme. Hát elvileg kívülről kéne fújni. Az Úr a szabadulás, az Úr a menekülés, az Úr az üdvösség. Ugye, gondolom ezt, hogy tudtátok, nem? Tudtátok? Szabadító. És ebből te mit élsz meg? Mert valójában azt tudod, amit megélsz. Ki neked Jézus? De megyek tovább, figyelj. Ez a szó azt is jelenti, hogy az Úr a bőség, a gazdagság és a vagyon. Tehát amikor Krisztus megváltott, és Krisztus belét kerül, akkor te mindent megkapsz. Megváltanak a bűneidtől, meggyógyítanak minden bőséget, mindent megkapsz, ami az igében le van írva. És most, ha az agyad elindult, hogy de, akkor buktál. Krisztus felkent, felszentelt, hivatalba iktatott. Tudjátok, hogy ez a hivatali címre mit mond János 20? Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás, a felkent, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen. Azt mondja az ige, hogyha te ezt nem hiszed, nincs életed. Krisztus benned van. Ha Krisztus benned van, ha Krisztus elnyerted, minden a tied. És azt onnan tudod megcsinálni, hogy utána már, itt a gyakorlati része, nem kezd könyörögni, hogy atyám, add meg nekem ezt meg azt. Atyám, gyógyíts meg. Abban a pillanatban, hogy ilyen imák hagyják el a szádat, abban a pillanatban átléptél a szellemből a lelkibe. És nincs a kettő együtt. Szétválasztottad megint. De azt a hitet, amelyet benned van, őrizd meg magadban, Isten előtt. Boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesnek talál. Hited van. Mi a te meggyőződésed? Mindig az a meggyőződésed, amit teszel, meg amit gondolsz. És ha én ezzel szemben az igét oda teszem eléd, és te arra rögtön úgy válaszolsz, hogy de, vagy, hát, így, úgy, amúgy, akkor az már nem az a meggyőződésed, ami ott előtted van. Mert azt mondja az ige, hogy te mit birtok, azt mondja, hited van, amely benned van, ez a birtokol irányítása alatt tart. A gondolkodás elengedhetetlen a szellemi dolgok működéséhez. Ha te nem úgy gondolkodol, hogy én bőségben vagyok, nekem mindenem megvan ahhoz, ami kell az életben, nekem ha kell, akkor lesz egy házam, megkapom a házam, a feleségem, meg ami nekem az életben kell, mert ezek megvannak, mert Jézus a szabadításával, mivel ő a bőség, és bennem van, ezért ezt elvégezte, ezért csak kivárom azt, hogy mikor történik meg. Ha nem így gondolkodol, akkor buksz. És ha ezért imádkozol, akkor buksz, mert az atya azt mondaná, hogy hagyd már abba. Hát megoldottam. József, mikor megkapja az álmot, rögtön miniszter lesz. Párt, mikor elhívják, rögtön apostol lesz. Mózes, mikor megtudja, hogy el van hívva a szolgálatra, rögtön szabadít. Drága testvérem, engedd már meg Istennek, hogy hadd cselekedjen akkor, amikor ő jónak látja. Te csak addig állj benne az egészben, hogy köszönöm, hogy ez el van végezve. És azt mondja az apostol, ha nem így élsz, akkor kárhoztatod, elítéled saját magad. Tehát, ha te gondolsz valamit, de másképp cselekszel, szétválaszt, az egyébként az ítélet szó azt jelenti, hogy szétválaszt, megkülönböztet. Szétválasztod a lelki és a szellemi dolgokat, és lelkiben fogsz élni, és a szellemi dolgok hatástalan marad. Tehát, amikor te az igét nem úgy éled meg, ahogy le van írva, nem azt szerint lépsz, gondolkodol, érzel, bármit teszel, akkor szétválasztod az igét, és lelki emberré válsz csak. És a szellemi dolog nem működik. De ha csak azt mondod, hogy én hiszem, amit mondasz, én ezt elhiszem, de nem így gondolkodol, nem ez lesz a szívedben, és nem így cselekszel, akkor megint nem fog működni, mert akkor csak szellembe vagy. Érted, hogy a kettő egymás nélkül nem megy? A te részed az, hogy ezt a kapcsolót, ami benned van, a gondolkodásmódoddal működtesd. És amit az igében neked Isten mond, az a testedbe akkor fog átjönni, ha te az elméddel azt mondod, hogy köszönöm, hogy ez az enyém. Mert azt mondja, hogy helyesnek talál. Igaznak talál, alkalmasnak, működőnek tart. Ha azt mondod, hogy az működik, amit az Isten igéje mond, akkor meg fog történni. Ha nem azt mondod, akkor nem fog megtörténni. Azt mondja Pál, ne szabjátok magatok az a világ. Testvéreim, ne úgy gondolkodjatok, ahogy eddig tapasztaltátok, ahogy eddig tudtátok, amilyen ismeretetek van. Anya simogatta a gyerek kezét. Felnőtt korában simogatni akartatja majd a kezét. Mit szoktál meg? Mi alakult ki eddig az elmédben, a gondolkodásmódban? Gondold át! Mert Jézus azt mondta, hogy nem lesz másképp, csak a te hited szerint. Én hiszek. Én hiszek az életedben feltárt dolgok, kérdésekben. Nekem van arra bibliai látásom, van róla szellemi meggyőződésem. De azért nem fog megtörténni, mert én hiszem. És ha te ezt kérdés nélkül elhiszed, elfogadod, és ebbe belállsz, akkor úgy lesz, hogy te ezt hiszed. És most mondom neked, drága testvérem, hogyha nem működik, akkor az azért van, mert te úgy hiszed, hogy ez nem működjön. Isten igéje áldott, és én azt kívánom, hogy az ige legyen áldott a te szívedben, ne az elmédben, a szívedben, hogy törj át a gátakat, és lásd meg, hogy rajtad múlik. Nem Jézuson, mert ő már mindent megtett. Legyen a ti hitetek szerint. Ámen.